Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, a mai műsorban is szokás szerint a Mediátor Full Service reklámügynökség két szakembere, Dankó Bence.
Sziasztok!
És Barabás Dániel lesz a vendégünk.
Üdv a hallgatóknak!
Én pedig Marosi Viktor vagyok. Videós tartalmak újabb hirdetési felülete, ugye talált az Instagram egy kis szegletet.
Igen, ahova még nem tett be eddig hirdetést. És
borzasztó egyébként. Bocs, tudom, hogy reklámszakemberek vagytok, de ez most tényleg agyrém.
De
fogod.
Igazából az van, hogy ez tényleg azért is hoztuk el, mert egy újabb példa arra, hogy hogyan próbálja így a felhasználóknak a tartalmait közé beékelni az újabb és újabb reklámfelületeket a Facebook konglomerátum. Ismét tudatosítjuk, hogy a Facebook az nem csak Facebook, hanem Instagram, WhatsApp és Messenger is, és ez megint egy olyan nagyon tipikus Facebookos változtatás, hogy ugye van az Instagram alkalmazás, ennek az alján van ez a kis nagyítócska, amivel ahol rá lehet keresni felhasználókra, hashtagekre, meg úgy szabadszavasan is lehet keresni, és itt alapvetően van egy csempés felület, amin feldobja az általa relevánsnak gondolt képeket, és ide fogják betenni egyébként a videókat, és csak videókat, ami azért egy nagyon, megint egy jó technikai húzás, és megint olyan, hogy tanítani lehetne, mert itt a kép, itt alapvetően ez a csempék nagy része az állókép, egy-kettő videót szokott itt ajánlani, de hirdetőként csak videóval lehet bekerülni. Bízik abban ugye az Instagram, illetve a Facebook, hogy a mozgókép az megint csak jobban ki fog ugrani ott a fölkínált tartalmak sorából.
Szerintem egyébként itt sokkal inkább van helye a hirdetéseknek, mint amikor a posztok közé van beékelve, vagy akár a sztorik közé az ismerőseid, vagy az általad követettek sztoriai
miért
közé van.
Miért gondolod így?
Mert az Explorer, vagy hogy hívják ezt a felületet? Explorer felületen, ahol az Instagram bedobja a mindenki által feltöltött számodra releváns tartalmakat, számodra releváns hirdetéseket fog feldobni, és nem az van, hogy konkrétan azok a tartalmai, vagy azoknak a posztjai közé ékeli be a hirdetés tartalmat, akiket te így pörgetsz végig a newsfeedetben, hanem amikor éppen abban a hangulatban, vagy hogy úgy felfedezni,
keresgélsz,
böngészgetsz az Instagramon, akkor kapod az arcodba az egyébként neked célzott videós
hirdetést. Én az Instagramot főként inspirációként használtam, mint sokan a Pinterestet, és engem kifejezetten zavar, hogyha bejön, mert most túl egyszerű egyébként promotálni az Instagramon, tehát tényleg egy gombnyomás, hogyha megcsinálod ezt a üzleti profilt, akkor még egyszerűbb hirdetni, és most már boldog-boldogtalan hirdet, ami nyilvánvalóan jó az Instagramnak, tehát egy tök jó bevételi forrás. Én azt gondolom, hogy ezzel elinflálódik maga a felület. Igen, és ugyanoda fog jutni, mint nagyon sok felület, amit aztán végül megununk használni.
Igen, a hosszú távon egyébként erre számolnak. Tehát ugyanúgy, hogy a Facebook feed elerodálódott, és a Facebookot próbálja, a kéket ugye próbálják eltolni abba, hogy ez egy ilyen csoportoknak, ilyen fórumozásnak legyen a helye. A maga ez a feedelés, hírfolyamozás, ezt a szerepet lassan át fogja venni az Instagram, így az egész nagy Facebook portfólióban, és igen, az inspiráció gyűjtés, meg az érdekes képek, azok valószínűleg tovább fognak szorulni egy másik platformra, mert nem arra van tömegigény.
Ilyenkor előre gondolkozik egy ilyen cég? Feltételezem, hogy igen.
Évekkel.
Tehát most már valószínűleg már kész is van az a felület, ami átveszi a helyét.
Igen, hát, igen.
Vagy megveszik évekkel. A Pinterestet, vagy bármi.
Igen. Valószínűleg a megvásárlást is évekkel előre.
Beszélgettünk a Quimby és a Globus ügyéről? Mert hogy ezt, figyeljetek, ezen muszáj túlesnünk.
Tehát muszáj, azért, igen, meg ráadásul kicsit szívügy is, mert hogy nem tudom, hogy ez mennyire tesz jót a műsornak, de elmondom, hogy rám azt lett volna, hogy Quimby rajongó vagyok, és...
Máig, vagy mostanáig.
Nem, azért ezt nem mondanám, tehát ennél elkötelezettebb, de rosszat tett így a rajongásomnak, mert sajnos... nem rossz ötlet, hogy akkor így ezt a dalt, a magam adom dalt, ezt így összefűzni valamilyen étellel. Ez alapvetően nem volt egy rossz ötlet, csak akkor olyan filmet csináljunk már, amelyik így tényleg így rágörbül így a dalnak a hangulatára.
Egy rock sláger, ami tényleg sörös korsót lobával a kézben együtt énekled a Quimbyvel, és közben kicsit busongós, kicsit életigenlős dolog.
Várj, ezt mondjuk el a hallgatóknak, ez a Magam Adom című dal.
Ez a Magam Adom című dal.
Amelyet felhasználtak a Globus reklámjához.
Igen. Mondjuk így, a Quimby eladta ezt a Globusnak, ezzel a Globus úgy tudott élni, hogy ehhez a dalhoz egy
de ilyen stock videót.
Egy stock videót készített, ahol összeborulva a család együtt sült krumplizik, meg anyu kinyomja a majonézt a kislányának, és akkor ez alá képzeljük el, igazából mindegyik is, hogy melyik Quimby számot,
egy Quimby számot. Egy éjjel kettő közötti alapvetően dalolós, összeborulós rockbuli himnuszt, ilyen nézik, délután kettes, gyerek még nem alszik családi
A rossz zene használat.
Több dolog jut eszembe, egyrészt a múltkor jócskán kitárgyalt tévéreklámok, amelyek között azért túl jókat nem lehet találni. Tehát azért a manapság szerintem túl jó tévéreklámokat hiába néztek rá, hogy nincsenek, vagy nagyon kevés van, vagy csak tisztelt a kivételnek. Most ahhoz választani egy jó Quimby slágert, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha a Quimbybe, nem tudom, a Quimby hátába belenyomnál egy cigicsikket.
Ez az Quimby egyik. Egyébként
a Quimby a saját hátában nyomja bele ezt a cigicsikket, mert ezzel lehet, hogy ez a Globusnak jót tesz egyébként.
Van egy másik
márkának,
gondolatom is ezzel kapcsolatban.
De a Quimby ezzel nagyon erodálja a saját értékeit.
Nem akarok menteni senkit, de pontosan tudom, hogy amikor már valami ennyire intézményesül, mint például a Quimby, amögött van egy nagyon nagy ügynökség, és leülnek egy asztalhoz, az ügynökségben megbíznak, vagy pont van egy menedzserük az ügynökségtől, akiben megbíznak, és addig beszéli a lukat a hasukba, amíg azt mondják, hogy figyeljetek, masszus, azért ez mégiscsak az a 9 millió forint, az ez mégiscsak jó fog
nem
jönni.
Tudjuk hány millió forint.
Nem tudjuk, most igen, ez most
lehet, hogy az összes Quimby tag nagy Globus mustárrajongó, és ezért pro bonoban ezt itt odadták.
Lehet, hogy naivan mondtam ezt a 9-et, lehet, hogy 19, az is lehet, hogy 3.
De azzal sincsen semmi baj, hogy egy rockbanda eladja a zenéjét egy márkának. Ezzel igazából nincsen semmi baj, csak ezt lehet jól csinálni, ízlésesen csinálni, és stílus azonosan csinálni. És ez már igazából a Globus felelőssége, ez nem a Quimby felelőssége, hogy hogyan használja föl, és mi azt gondoltuk a Bencével, hogy ez nem egy jó felhasználás. Ebből sokkal többet ki lehetett volna hozni, egy ahol a Quimby és a Globus egy kicsit összekapaszkodik.
Mi egy a lelki szemünk előtt olvastuk így az ügyfélbriefet, hogy a termék, a fogyasztás valós élethelyzetben kell látszódni a spotban.
Jó, de akkor kérdezem, miért nem a Quimby tagjai uzsonnáznak együtt?
Például, miért nem a Quimby tagjai uzsonnáznak
együtt? Ja, mert azzal nem tud azonosulni a célcsoport valószínűleg. Igen. Ami szintén egy olyan mondat, amit ügyfél oldalról sokszor hallunk elhangzani.
Kis bocsánat. Tibi nem stock apuka.
És akkor maradt egy rövid időnk a jó öreg legendás Walkmanre, mindannyiunk gyerekkorának igen. Egyik fő tartozéka.
Kivéve azoknak, akik most
egyrészt akkor hadd jöjjön a
stúdióban, így gondoltam.
Egyrészt hadd jöjjön az információ, a teljesen haszontalan információ, hogy mielőtt Walkmannek elkeresztelték volna, azelőtt az volt neki a neve, hogy TPS kötőjel L2.
Hú, de menő,
sokkal jobban megjegyezhető.
És egyébként a Walkman-t azt sem szánták egy globális márkanévnek, mert eredetileg úgy volt, hogy Amerikában az volt a neve, hogy Sony Soundabout, Stowaway volt az Egyesült Királyságban, és Freestyle volt a neve Ausztráliában és Svédországban, és csak Japánban volt ez egy belpiacos márka, hogy Walkman, és innen indult el ez a márkanév világhódító útjára.
És de nem is meg, mit csinál vele most a Sony ezzel a 40 éves évfordulóval?
Igen, készült erről egy hangulatos megemlékezős spotics, amit ajánlunk egyébként figyelmetekbe, de egyébként tényleg azért akartunk a Walkmanről beszélni, mert nagyon-nagyon érdekesen változtatta meg a zenehallgatási szokásokat. Azelőtt gyakorlatilag így a vára fölrakható magnó volt az, amivel magaddal vitted a zenét, és most egyszer csak volt egy olyan ketyere, amit mindenhol használhattál. Sem buszon, sem vonaton, sem repülőn nem volt kínos, kellemetlen, egy új zenehallgatási élethelyzetet teremtett.
Én azt gondolom, a Walkman esetében megszületett az igény, és nem úgy, mint az iPad esetében, amikor az igényt megszülte maga Steve Jobs. Tehát a Walkman az egy valós igényre reagált.
Minden valós igényre reagál, amit aztán megvesznek az emberek, mert onnantól kezdve van egy igény rá, tehát különben nem vennék meg.
Az iPad-re visszatérve, számtalan tudományos fantasztikus filmben van az, hogy így megy a főhősünk, és a kezében papír jellegű eszköz van, de az nem papír jellegű, hanem egy világítós kijelző.
Ez tehát mennyire életszerű.
Kézben tartható világító kijelző dolog, ez már nagyon régóta izgatta az emberek fantáziáját, olyannyira, hogy amikor egyáltalán elindult iPhone, iPad vonalon az Apple, akkor először az iPad-et kezdték el csinálni, és azért lett belőle iPhone, mert még 2006-2007-ben, amikor az iPhone kijött, nem tudtak akkora kapacitív érintő kijelzőt csinálni, ami az iPad-hez kell.
Ma is tanultam valamit. Igen.
Egyfelől emlékezzünk meg a 40 éves Walkmanről, ami mindannyiunknak a zenei fejlődését meghatározta, de hogy ezt azért is többek között azért hoztuk be ezt a témát, mert egyfelől mindannyiunknak szép emlékek kötődik a Walkmanhez, másfelől, ahogy maga a Walkman megváltoztatta a zenehallgatási szokásokat, azóta is hatalmasat fordult a világ, óriási mértékben megváltozott a zenefogyasztásunk, és ezzel párhuzamosan nyilván a zene marketing is, és erről szeretnénk a következő blokkunkban egy kicsit mélyebben dumálni. Rebrief.
A következő témánk pedig a zene és a marketing és a csillagok együttállása e kettő között. A vendégünk Horváth Renátó, az East Taste és a Budapest Showcase Hub alapítója. Szervusz!
Sziasztok!
Első körben beszéljük már át, hogy pontosan mivel is foglalkoztok, talán te ezt jobban összetudod szedni ennek az eszenciáját.
Időrendben haladva, az East Taste-et alapítottuk meg 2012-ben. Ez egy zenei marketing ügynökség, alapvetően olyan zenekaroknak a zeneit próbáljuk meg reklámokhoz, filmekhez kiközvetíteni, eladni, megtalálni, megkeresni, amik szerintünk barom jók, jellemzően Kelet-Európából fölözgetünk, úgymond, vagy keresünk zenekarokat. Nagyon hiszünk abban, hogy baromi sok tehetség van itt, és megérdemlik azt, hogy kicsit nagyobb publikumhoz jussanak. Első körben ez a reklámokon keresztül volt. Aztán
elkezd... A Budapest Showcase Hub az ennek a platformja, vagy
hát
ennél több?
Lényegében ebből nőtte ki magát, de az egy ilyen összszakmai rendezvény, konferencia, és egy fesztivál is gyakorlatilag, egy ilyen városi fesztivál. Két-három napon keresztül több helyszínen egy csomó zenekar játszik a városban, ami abszolút mindenkinek szól.
És ez egy reklámos rendezvény? Tehát úgy kell elképzelni, hogy a minden marketinges és magyarországi kreatív az menjen ki, hallgassa meg az együtteseket, hogy a következő spothoz meglegyen a zene?
Akár jönnek sokan, de egyébként ez inkább egy ilyen élőzenés konferencia, tehát hogy főleg a fesztiváloktól, kluboktól, kiadóktól menedzserek jönnek, és ők vannak jelen, és velük próbálják megfejteni a zeneipar és akár a marketing és a reklám összefüggéseit.
Én egy fél mondat erejéig szeretném megtudni, hogy az egy életszerű dolog, hogy mondjuk Lengyelországban egy fiatal, egy magyar zenekarra kíváncsi. Tehát az, hogy gondolom olyan magyar zenekarra, amelyik angolul zenél, vagy angolul énekel.
Igen, de egyébként az angol nyelv sem kötelező, és ez létezik, mi ezen nagyon sokat dolgozunk, nagyon sokat teszünk is érte, és nagyon sokat látjuk is ezt történni. Tehát oda-vissza lengyeleket hallgatnak tök sokan itthon, és rengeteg magyar zenekar jár ki a környező országokban. Épp most beszéltem az export irodának a vezetőjével, Bali Dáviddal, aki mondta, hogy például az Artisus-os jogdíjbevételeken iszonyúan látni, hogy egy csomó országban az elmúlt években többszörösére emelkedtek a jogdíjak, ami azt jelenti, hogy rengeteget játszanak és járnak ki magyar zenekarok Lengyelországba, Csehországba, Szlovéniába, bárhova itt a környéken.
Most csak az elmúlt 10 évet nézem, a 2010-es évek elejét, hogy akkor hogyan futott be egy zenekar, és minden kellett hozzá, és ez tök jó, ez gyakorlatilag egy fél generáció. Tegnap telefonon megemlítettük a Fluort, hogy neki mit kellett tennie ahhoz, hogy a YouTube-on aztán 1 milliós nézettsége legyen a Mizunak, és aztán hova fejlődött ez az egész és az ő ismertsége. Ma ugyanúgy egy olyan fiatal, aki majd ugyanabban a helyzetben van, mint 10 évvel ezelőtt a Fluor Tomi, mit kell tennie ahhoz, hogy ilyen hasonló ismertségre szert tegyen?
Szerintem az egyik legjobb példa, vagy amit a leginkább követnek a világon, és ami látszik, hogy a legsikeresebb, az a dél-koreai zenekarok példája. Tehát, hogy ahogy a... Tényleg érdekes, de hogy ahogy a
Gangnam Style.
Hát azzal kezdődött így, ugye, így számunkra, de hogy az, hogy idén már a Billboardon, meg mindenhol a dél-koreai zenekarok dominálnak, annak azért megvan az az oka, hogy és mindenki próbálja megfejteni az ő sikerük titkát. Nagyon nagy mértékben köszönhető ez a sztori mesélésnek, hogy a klipjeiket hogyan csomagolják, hogy a rajongókat hogy aktiválják. Ezt mondjuk még olyan sokat nem láttam itthon, de azt, hogy, hogy ott konkrétan mondjuk akkor a zenekarok csinálnak olyan forgatókönyveket, ilyen nagyon szép, rövid, frappáns kis PDF-ekben, amiben megvan a timeline-ja annak, hogy mikor, mit csinálnak a fanok, és mondjuk most éppen mit kell megosztani, mit kell megcsinálni. És
ők delegálják a feladatot a
igen,
fanoknak?
Igen.
Tehát ez az egyik titok.
Ez az egyik. A másik meg tényleg az, hogy egyszerűen nyilván már az album, mint életciklus, az egyre kevésbé létezik, vagy sőt, talán nem is létezik semennyire.
Ez eltűnt tényleg egyébként.
Igen, eltűnt, és ez borzasztóan köszönhető a Spotify-nak természetesen, és annak, ahogy a hallgatói szokások megváltoztak. Az ember tök másodlagosan hallgat zenét legtöbbször olyan élethelyzetekben, amikor olyan borzasztóan nem is fog tudni, nem is tud rá figyelni. Inkább az aktivitása fontos, az élethelyzet, hogy hol van, és az ahhoz megfelelő zenét keresi. Ezért sokszor ilyen arctalanná válnak gyakorlatilag az előadók, és csak egy hangulat, meg egy hangzás jön.
De sokszor meg azt látjuk, hogy előadók előállítanak viszont lejátszási listákat, tehát hogy ez mint hogyha egy ilyen album 2.0 lenne.
Igen, ez is egyfajta módja annak, hogy brandeld magad, hogy te még egyébként milyen zenéket szeretsz, vagy hogy bepozícionáld magad a rajongók fejében, hogy te kb. Ki vagy, vagy honnan veszel inspirációt. Ez, és hát a playlistek meg nyilván az algoritmusok miatt nagyon fontosak, hogy
na ez lesz az, ami
hogy
az,
amivel lesz. A Spotify-ból szóval élen jár, és ez egy nagyon nehezen megfejthető valami, nagyon sok komponense van, nem is, valószínűleg nem ez a platform, hogy ebben nagyon mélyen belemenjünk, de az, hogy mondjuk a zenéknek a nagy mértékben a kb. A 3-5%, ami a Spotify-on van, játszódik le a kb. 90%-ban, azért az jelzi, hogy a zenéknek a döntő többségét minimálisan kevés ember hallgatja. Naponta 40 ezer dal töltődik fel a Spotify-ra, amik között nyilván valahogy válogatni kell, és ez egy nem egy egyszerű feladat. A playlistek bizonyultak eddig az egyik legjobb módjának annak, hogy ez a válogatás szelekció megtörténjen, de ez egy nagyon, nagyon technikai és nehezen befolyásolható valami.
Akkor lépjünk egy lépést hátra, mert most már belementünk sok kis részletbe, meg finomságba, és reméljük, hogy sokat fognak majd a hallgatók alkalmazni közülük, hogy csodálatos zenék jussanak el az algoritmus révén hozzánk, hogy koncertek, fellépések, album akkor az nem annyira, melyik platform igen, melyik, ami nem, mi az a minimál csomag, amit egy ambiciózus és tehetségesnek mondható előadónak ajánlasz?
Hát szerintem egy új előadónak mindenképp valahogy egy kompakt kész csomagot kéne előhozni, vagy hozz elő, ami látszik, hogy működik. Nyilván egy videó, egy szám, és annak a lehetőleg markánsabb, lehető legtöbb csatornán való eljuttatása a rajongókhoz. Nyilván nagyon sokszor egy hasonló zenekar kiválasztása, akivel együtt fellépnek, az első lépések, azok nagyon meghatározóak. Azok a bulik vagy klubok, ahol először tudnak játszani, az nagyon fontos. Egy másik ismertebb előadóval való asszociálódás valahogy, az nagyon sokat tud segíteni.
Tisztán emlékszem arra, amikor a Halott Pénz először lépett fel a Gödör klubban, és azt hiszem, hogy 15-20 barát hallgatta igazából kegyesen ezt a produkciót, és hogy aztán a 10 év alatt hova jutottak. Ugye akkor tök más kellett egy zenekarnak, nyilván akkor a rádiós játszás az sokkal fontosabb volt, mint ma. Hogy áll a mérleg a rádiós játszás és a YouTube között? Tehát azért ma már talán még mindig fontos, hogy rádióban is legyen egy zenekar, de talán még fontosabb, hogy a YouTube-on több milliós nézettséget elérjen egy videoklip.
Igen, fontosabb, sokkal több emberhez tud eljutni nyilván a YouTube-on egy zenekar, a fesztiválok szervező is azért előszeretettel válogatnak onnan, és követik az online szokásokat és hallgatói szokásokat. Nyilván míg a rádió az egy szerkesztett valami, az egy viszonylag szubjektív és ilyen szempontból önkényes, a YouTube pedig egy sokkal demokratizáltabb fórum, bár ezen is lehet vitatkozni az algoritmusok kit, hogy ajánlanak az emberek szem elé. Nehéz, mindenhol ott kell lenni, nagyon ismerni kell a közönségedet, és becélozni azt, hogy kinek szólsz először. Tehát, hogy nem szabad szerintem azt csinálni, hogy mindenkihez akar szólni valaki, hanem így meg kell találni valahogy azt a nagyon kemény magot, aki utána nem tudom, bárhova elkövet, és elvisz, és megoszt mindenedet, és egyszerűen olyan szinten tudod aktivizálni őket, hogy az futótűzként fog terjedni.
Nem csak ezen a területen, de talán mindenütt, talán ennyire még soha nem volt fontos a pontos targetálás, de ezt talán reklámszakemberek jobban tudják.
Igen, és egyébként bennem pont az is merült fel, hogy vajon ez az ambiciózus, tehetséges együttes, akiről most így fiktíven elképzeltünk, tudja-e a saját promóját saját maga csinálni, vagy nem árt, hogyha előbb-utóbb keres valami profi támogatást, és mi lehet a profi támogatás?
Egyébként a profi támogatás már akár az edukáció is lehet, hogy valaki annyira olyan mélyen ismeri a platformokat, hogy mondjuk tudja azt, hogy egy eseményt is akár tud promózni, nem, tehát hogy egy eseményre engaged embereket újra el tud érni, és remarketinggel el tudja érni azokat az embereket, és így növeszteni a bázisát. Ezt mondjuk egy páran tudják, vagy kevesebben tudják, sokan nem, de egyébként meg a kiadós szakemberek közül is sokan nem tudják ezeket az apró fogásokat, és egyébként ez a fajta edukáció is megjelenik, akik sikeresebbek, azok ezeket valószínűleg sokkal jobban tudják, és kikutatják, hogy hogyan tudják minél profibban használni a felületeket, mert ezen múlik minden.
Reklámozóknak, céges marketingeseknek mit ajánlasz, amikor odáig jutnak, hogy a spothoz, filmhez zene kellene? Hogyan vágjanak neki ennek a kérdéshez? Mindenre megoldása a stock zene?
Hát sajnos nagyon sok mindenre találják meg a megoldást a stock zenében, illetve az iratott zenében, ami olyan, mintha valami híres zene lenne, de én azt mondanám, hogy legyenek bátrabbak, iszonyú jó tehetséges, és nagyon, nagyon emocionálisan is jó húkokkal rendelkező zenekarok vannak, akikkel sikeresek lehetnének.
Köszönjük szépen, hogy bejöttél ma hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
Horváth Renátó, az East Taste és a Budapest Showkészhál alapítója volt a vendégünk. Rebrief.
Hova menjünk 40 fokban, pláne gyerekekkel?
Strandra.
Hát, jó a strand, nincs azzal semmi baj, de egy idő után uncsi, meg nagyon le tudja fárasztani a gyerekeket, meg saját magunkat is. Hát mit lehet csinálni 40 fokban? Menjetek el a Budapest környéki barlangokba, klassz a klíma, és egyébként gyönyörű helyek.
És van egy kiállítás, amiről Bence, te fogsz most mesélni egy picit.
Igen, szerintem ott is van klíma egyébként, a Magyar Nemzeti Galériában, tehát melegben hűsölésre is alkalmas ez a program, miközben a szemünket a szürrealista festményeken legeltetjük, vagy legalábbis így próbáljuk pásztázni, fölfogni. A szürrealista mozgalom Dalitól Magritteig, a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása már megnyitott, és egészen október végéig lesz, úgyhogy azok, akik a podcaston kapcsolódnak be a Rebriefbe, azok sem járnak most pórul, mert egy hosszan érvényes programot ajánlottunk nekik. Inspirációnak élvezzétek!
Köszönöm Barabás Dánielnek és Dankó Bencének a mai közreműködést, önöknek pedig a figyelmet, jövünk jövő héten is, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.rendfm.hu, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.